7 óra. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Minél előbb érjen véget az ukrajnai és az izraeli háború. Záró nyilatkozatában ezt a reményüket fejezték ki a Nyugat-Európai Országos Magyar Szervezetek Szövetsége közgyűlésének tagjai. A hétvégi budapesti kongresszuson jelezték, hogy együtt éreznek a háborúk áldozataival, és különösen féltik a helyi magyar kisebbség tagjait. A szervezet közleményében közölte, támogatják a szülőföldjükön, a Kárpát-medencében tömbben élő őshonos magyar közösségek területi autonómia igényét, ugyanakkor fontosnak tartják a személyelvű, kulturális autonómia biztosítását a szorványban élőknek is. Üdvözölték az Adrianum 800 éves évfordulója alkalmából megjelent könyvet, mely ismerteti Európa első példaértékű autonómia törvényét. Nemzetpolitikai szempontból fontosnak tartják a könyv további nyelveken történő kiadását és terjesztését, hangsúlyozták. Úgy fogalmaztak, szervezeteik nyitottak és befogadják a Nyugat-Európába érkező magyarokat, egyúttal megelégedéssel tapasztalták, hogy egyre többen gyermekes családok is költöznek vissza Magyarországra és az egész Kárpát-medencébe, tették hozzá. A két évvel ezelőtti tűzesetre emlékeztek a szabadságtelepi református templom istentiszteletén Debrecenben. Az épületben 2022. novemberében egy elektromos hiba miatt keletkezett tűz, ami 50 millió forintos kárt okozott. Az újjáépítés tavaly januárban befejezték, majd az orgonát is felújították. A háladó istentiszteleten Fekete Károly a tiszántúli református egyházkerület püspöke prédikációjában párhuzamot vont a templom megszépülése, a hívők életének helyreállítása és az Úristen gondviselése között. Fűrjes Zoltán helyettes államtitkár azt mondta, a gyülekezeti közösség kitartott a nyomorúságban, álhatatos maradt az imádkozásban és kész maradt az adakozásra. Megkezdődött a krízis időszak a szociális ellátók körében. Ez azt jelenti, hogy folyamatosan járják az utakat Miskolcon a három nagy szolgáltató emberei, és akinek kell, segítséget nyújtanak. Lassan téli esre fordul az idő, és beköszöntenek az éjszakai fagyok, ami különösen nehéz időszak a hajléktalanok és a szegény emberek számára, akiknek gondot jelent a fűtés. A miskolci hajléktalan ellátásban meghatározó szerepet játszik a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat gondviselésháza. Az intézmény vezetője Kocsenga Anton rádiunknak elmondta, hogy együttműködnek a polgárőrséggel, a rendészettel és a rendőrséggel. Ők is jelzik, ha ilyesmivel találkoznak. Április 30-áig, a krízis időszak végéig 24 órában lehet keresni a hajléktalan ellátókat a 0646 530 268-as telefonszámon. Ha egy magatehetetlennek tűnő embert látunk a hideg utcán feküdni, lépjünk oda hozzá és szólítsuk meg, ugyanis nem biztos, hogy ittas, hanem lehet, hogy egészségügyi problémája van, mondta a szakember. Lila fényben tündökölt Miskolc jelképe az avasi kilátó, hogy ráirányítsa a figyelmet a koraszülött gyermekekre. A koraszülöttekért országos egyesületnek köszönhetően Magyarországon is november 17-én tartják a koraszülöttek világnapját. A szervezet célja idén is az volt, hogy minél szélesebb körben felhívják a figyelmet arra, hogy hazánkban minden tizedik, azaz mintegy 8000 gyermek korábban érkezik a vártnál. Róluk mind az egészségügynek, mind a szülőknek extrán gondoskodniuk kell, hogy védett körülmények között érhessék utol fejlődésben a kortársaikat. A világnapon ezért lila vagy lilás színben világítottak ki ikonikusnak számító épületeket vasárnap a nagyvárosokban. Így történt ez többek mellett a Puskás Aréna, a miskolci avasi kilátó és a debreceni Nagyerdei stadion esetében is.
Az időjárásról.
A felhőtömbökből az ország északi, északkeleti tájain helyenként kisebb esőzápor is előfordulhat. Élénk erős lökések kísérhetik a nyugati, északnyugati szelet, mely délnyugatira, délire fordul. Kedden megnövekszik a felhőzet, de főként az ország keleti felén még néhány órára kisüt a nap. Több helyen fordulhat elő esőzápor. A déli szél sokfelé megélénkül, néhol meg is erősödik. Kedden a legmagasabb nappali hőmérséklet 6 és 13 fok között valószínű.
Nő. Az Európa Rádió híreit hallották. Ismételjen velünk. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból.
Repeta.
Kedves hallgatóink, a miskolci Lóránffy Zsuzsanna református kismamaház családok átmeneti otthona új lakását adta át a napokban a református szeretett szolgálat. Itt olyan szorult helyzetbe került kismamák, édesanyák lakhatnak gyermekeikkel, akik súlyos krízisből, bántalmazásból menekülnek. A menedék lakás segít otthonra lelni és felkészülni az önálló életre. Másfél évet tölthetnek itt, ezt követően remélhetőleg már saját otthonba tudnak költözni. Az átadón készült helyszíni összeállításunkban elsőként Elek Gabriellát, a Lóránffy Zsuzsanna református kismamaház családok átmeneti otthona intézmény vezetőjét hallják. A riporter Sütő Dávid Pelé.
Itt a Kuruc utcában a külső átmeneti otthonnak a létrejötte, hogyan kezdődött el, hogyan kezdték el úgymond ezt a projektet?
Több mint egy évvel ezelőtt a református szeretett szolgálat megpályázott egy családok átmeneti otthon a külső férőhely pályázatát, amit megnyerte, és ennek folyamányaképpen az elmúlt egy évben megtörtént ugye ennek a lakásnak a megvásárlása, teljes körű felújítása és teljes vadonatúj bútorokkal való felszerelése, ami megfelel egy jogszabályi környezetnek is, ami egy ilyen külső férőhelyre előírással vannak.
És amúgy mekkora munka volt létrehozni ezt a külső férőhelyet?
Tehát fent a református szeretett szolgálatnál ugye szakmai főigazgató helyettes asszony, gazdasági főigazgató helyettes asszony, főigazgató úr, illetve a munkatársaik ugye csinálták a papírmunka, a pályázati részt, és akkor itt nekünk pedig maga úgymond megválasztották a kivitelezőket, annyi, hogy tehát a felújítástól kezdve ugye végig kellett kísérni a bebútorozáson keresztül. Az elmúlt egy év erről szólt. Tehát nekem jó részint a szakmai program, szervezeti szabályzat, illetve tehát voltak ilyen kis adminisztrációk, hogy közüzemiek átiratása, stb. Tehát az egy év erről szólt.
Akkor öröm volt az, amikor kiderült, hogy megkapják, tehát hogy a pályázat nyert, és ehhez a lakáshoz hozzájutottak.
Nagy öröm és hála volt a mi szívünkbe, körülbelül egy évvel ezelőtt, hogy ezt megnyertük, és onnantól kezdve ugye elindult ugye ez a folyamat, hogy ezzel is tudunk segíteni egy olyan rászoruló családnak, akik ez egy következő lépés az életükbe, hogy úgymond az élet rögös útját könnyebben tudják megélni.
Mekkora lakásról beszélünk, hogyan, miként lett berendezve?
Mint 60 négyzetméteres lakásról van szó, ami azt jelenti, hogy van egy úgymond nagy szoba, itt van két kisebb szoba, ami most egy fiú meg egy lány szoba, van konyha, vizes blokk, illetve van egy mosókonyha, és minden bútor, tehát az íróasztalon, az ágyakon, a gardrobszekrényeken keresztül a konyha bútorig, a mosógép, a tűzhely, a hűtőgép, tehát minden vadonatúj, tehát hogy minden teljesen az itt lakóknak a kényelmét, komfortját szolgálja.
És az átmeneti otthonban most amúgy mennyien vannak, mennyi családon tudnak segíteni, illetve az, hogy ehhez a lakáshoz hozzájutottak pályázat útján, ez mekkora segítség, mekkora támogatás?
Hát most is 30-on felül vagyunk, ami azt jelenti, hogy nagy az igény, hosszú a várólista, és ez meg nagy segítség abban, hogy az a család, aki jól úgymond menedzselik a kis életüket, a szülőt, pontosabban édesanyja dolgozik, a gyermekek szépen járnak iskolába, hogy ez egy nagy segítség abban a tovább lépésükben.
A család ez hogyan fogadta, ők mennyire örültek?
Ugye jó pár hónappal ezelőtt ugye folyamatosan figyeltük már a családot, ugye tudtuk, hogy el fog jönni az az idő, amikor eljön reménység szerint az október 1-e, és el is jött, és meg is kaptuk a működési engedélyt október 1-ével, örült a család, és szívükben hála van, és tényleg látszik az, hogy itt otthonra találtak.
Hogyan fogadták lelkileg azon túl, hogy örültek, hát mit szóltak hozzá, hogy az életük egy ilyen mérföldkőhöz érkezett?
Örültek neki, bár szerintem egy kicsit ott volt, mikor az édesanyja meg az édesapa elengedi a gyermeket egy másik városba is, érezhető volt, egy kicsikét úgymond feszültebb volt emiatt, de igyekeztünk megnyugtatni, hogy nem vagyunk messze. Továbbra is ugye a jogszabály is előír, mi heti 4 órába biztosítjuk továbbra is a családgondozást, tehát a kismamaház háztól nem szakadnak el, tehát bármikor jöhetnek, meg a munkatársak is, én is jövök, és segítünk nekik.
Milyen volt az első benyomás, amikor itt akár a családdal, vagy akár önök beléptek a felújított lakásba? Például a családnak milyen volt az első benyomása?
Jó értelemben meglepődtek. Tehát jó értelemben meglepődtek. Számomra, illetve a munkatársak számára pedig az, hogy láttuk, hogy miből lett ez a... Tehát nagyon lelakott volt, nagyon le volt amortizálva, tehát mindent, tehát vissza lett bontva teljesen a panelfalakig, új járólap, és tényleg hála van a szívünkben.
Hogyan működik az, hogy valaki ide kikerülhet, és innen tovább léphet?
Tehát a szakmai programba, most ez kiegészít, ugye eddig a szakmai program a családok átmeneti otthona, ugye mint bentlakásos intézményre vonatkozott, most ugye ez kidolgozásra került egy szempontrendszer, hogy mi az, azok a feltételek, aminek egy családnak meg kell felelnie ahhoz, hogy ezt a külső férőhelyet ugye megkaphassa arra a bizonyos időre, amit a jogszabály is előír.
És a családnak minek kell úgymond megfelelni, ha nézzük így a jogszabályok szerint, mi alapján, hogyan kerülhetnek ide?
Azt jelenti, hogy jól menedzselje a kis életét, tehát legyen munkaviszonya anyukának, a gyerekek járjanak iskolába, illetve hogy legyen egy előtakarékossága, ami azt jelenti, hogyha elmúlik ez az idő, amit jogszabály által itt eltölthetnek a külső férőhelyen, utána legyen tovább lépési lehetőség, akár egy piaci alapon kivett bérlakás esetéről van szó.
Mennyi időt tölthetnek el itt a családok?
Tehát együttesen, hogyha a kismamaházas ellátást nézzük, a két férőhelyen 3 év, ami azt jelenti, hogy maximálisan a kismamaházban 1,5 év, akkor itt is egy 1,5 év. Tehát, hogyha valaki ezt nagyon jól kihasználja, tehát 3 évet itt tölthet, akár a benti Maros utcai intézményben, vagy akár itt a külső férőhelyen.
Családnak, aki ide kerül, mekkora segítség lehet, miben másabb, mint hogy mondjuk a kismamaházban élnek?
Hát azért másabb, ugye egy kismamaházban, ott ugye egy lakószoba van egy család számára, ugye a vizes blokkok, még a közösségi terek azok közösek, itt meg tulajdonképpen megvan mindenkinek a saját szobája, a gyerekeknek, az édesanyának, tehát külön csak, minden az övék tulajdonképpen erre, ha átmeneti időre is, de az övék, tehát valóban az otthonuk erre az időre.
Innen hogyan tudnak tovább lépni a családok, mint szakember, hogyan látja ezt?
Hát, hogyha jól él ezzel a lehetőséggel, ami azért úgy gondolom egy nagyon jó lehetőség, akkor van esély arra, hogy ahogy az előbb is említettem, tehát hogy a piaci alapon bérlakáshoz jussanak, vagy akár egy vidéki kisebb faluba, ami közel van nagyvároshoz, ahol munkalehetőség van, akár egy kezdő részlet lehet a megtakarítása ahhoz, hogy egy kisebb családi házatot megvegyem.
Ezekkel a lakásokkal, vagy ezzel a lakással önöknek milyen feladatuk lesz itt az otthon részéről?
Tehát ugye ez egy külső férőhely, a kismamaháznak a külső férőhelye, tehát van működési engedélyünk, tehát minden, ami jogszabályi környezet vonatkozik a kismamaházra, mint úgymond székhelyi intézményre, az itt is vonatkozik, csak annyi, hogy ugye itt egy család teljesen külön önállóan helyezkedik, vagy tartózkodik, tehát a családgondozás heti 4 órába, de ha kell, akkor többször is, illetve ugye minden olyan feltételt biztosítunk, tehát akárha ilyet, hogy a rovaris rágcsárújítás, a tűzoltókészülék, az elsősegély felszerelés, vagy a házi rend, tehát mind ezek, tehát mindegy intézménynek a külső férőhelye. Tehát ezek feladatot is jelentenek, de édes feladatot.
Munkatársak hogyan élik meg? Itt említette, hogy hát édes feladatot jelent ez, hogy itt segíthetnek a családokon. Ön, akár vagy a munkatársak hogyan élik meg ezt a munkát, illetve hát azt, hogy ide külső férőhelyen is most már tudnak majd segíteni. Munkatársak miként élik ezt meg?
Örömmel, hálával, bár tudjuk, hogy még több feladat, felelősség, de tulajdonképpen mi nem is munkát végzünk, hanem szolgálatot, és szerintem ezzel úgy mindent el is mondtam.
Dr. Cibere Károlyal, a Református Szeretett Szolgálat főigazgatójával beszélgetek. Főigazgatóként hogyan látja, mit gondol, hogy mekkora előrelépés ez, hogy itt egy külső férőhely létrejöhetett az otthonban, az átmeneti otthonban?
Mindig minden intézmény esetében rendkívül fontos az, hogy azok a lakói az intézményeknek, akik már felkészültek arra, hogy ki tudjanak lépni az önálló életbe, ők ebben a felkészülési folyamatban még egy újabb esélyt kapjanak az önálló lakhatásra. Az intézményekből nagyon nehéz kilépni az önálló életbe. Ha valaki évekig intézményben volt, akkor nagyon nehézen tud megkapaszkodni a kilépés után. És ezért fontos az, hogy minden intézmény mellett egy, kettő, három, négy olyan lakás működjön, ami ilyen kiléptetési célú, a reszocializációban ez egy nagyon fontos állomás és segítség a családoknak.
Hogyan látja, hogy ez mekkora előrelépés, illetve hát a jövőbeli terveket nézve a család számára, akik ide kerülnek az intézményekből, az otthonokból, ez mekkora segítség az élet további részébe?
Óriási segítség, részben azért, mert ezek a családok nagyon sokszor nem rendelkeznek megfelelő tőkével, tartalékkal, és nem csak bántalmazott anyákról van itt szó, hanem olyan emberekről is, akiknek nagyon hasonló a helyzete, gondoljuk például arra azokra hajléktalanokra, akik mondjuk egy válás következtében, vagy valamilyen családi krízis következtében kerülnek utcára, és szeretnénk őknek, nekik segíteni visszailleszkedni. A társadalomban gondoljuk azokra az állami gondozó gyermekekre, akik évtizedekig vannak nevelőszülőknél, és utána szeretnének kilépni az életbe. Az a közös ezekben az élethelyzetekben, hogy a mai lakásárak mellett, és a mai lakás bérleti viszonyok mellett, és a mai helyzetben, amikor a szociális bérlakások viszonylag, hát relatíve kevés van, ilyenkor felértékelődnek azok a lehetőségek, amelyek ilyen lakásokat, védett szállásokat, lehetőséget biztosítanak, és az egyháznak ez feladata, hogy ezekben igyekezzen lépni. Különösen azért, mert 2 évvel ezelőtt a Máltai Szeretetszolgálattal hoztunk létre egy közös céget, amelyben több ezer lakás van, ezt az államtól kaptuk meg azzal a megbízatással, hogy szociális bérlakás rendszert építsünk. No már pedig, hogyha a református egyháznak és a szeretetszolgálatnak van ehhez hozzáférése, már pedig fele részben tulajdonosa ennek, akkor feladata az, hogy ezeknek az embereknek ilyen lakhatási lehetőségeket biztosítson.
És itt a jelen helyzetben, ebbe a lakásba mekkora munkával, hogyan segített a szeretetszolgálat létrehozni? Önök milyen munkát vállaltak ebben?
Gyakorlatilag a koncepció az, hogy a nagyon kiváló, nagyon hűséges és nagyon elkötelezett munkát végző Miskolci Kismamaház, amelynek fontos része a Visi anya otthon, ők együtt ugye 30-30, tehát 60 száműzött embernek igyekeznek segíteni. A Miskolci Kismamaház lehetőséget kapjon arra, hogy egy ilyen lakás, aztán majd második, majd harmadik lakás létesüljön, ahova azokat az anyákat és a gyermekeket el tudják hozni, akik már felkészültek az önálló életvitelre és majd a kiköltözésre. Tehát a koncepció már kész volt. A hat elhatározás, a szándék már kész volt, azt vártuk, hogy mikor lesz lehetőség. A Máltával közös cégünk ugye az 2 éve alakult, tehát ez már megteremtette a lakást, helyzetet, tehát pontosan láttuk, hogy Miskolcon hány a lakásunk van, és hol vannak ezek a lakások, és utána még azt kellett megnézni, hogy esetleg egy pályázat van-e ennek a felújítására, illetve a berendezésére, és tavaly egy ilyen pályázatot a belügyminisztérium kiírt, és azon indultunk, és hála Istennek meg is nyertük, azért állhatunk most itt. Tehát ez ilyen szoros összefogásnak az eredménye.
Említette a főigazgató úr, hogy a családoknak nem könnyű visszailleszkedni a társadalomba, és ez egyfajta kiút lehet, egy reintegrációs folyamat része lehet egy ilyen lakás. Milyen nehézségek vannak egy ilyen család, vagy akár egy ilyen hátrányos helyzetű személy életébe, aki szeretne a társadalomba visszailleszkedni minden jobban, és mondjuk ide kerül és innen próbál majd a továbbiakba kilépni. Ezt hogyan képzeljük-e, milyen élethelyzetekbe, milyen nehézségekbe ütközhetnek még?
Nagyon sokfajta élet helyzete van egy száműzött embernek. A döntő kérdés az, hogy a családi krízis milyen méret taszította. Tehát, hogy azokat a kapcsolatrendszere, tudásai, képességei, szkíjei mennyire sérültek ez alatt az időszak alatt. Vannak olyan esetek, még a hajléktalan ellátásban is, ahol nagyon kevéssé sérülnek. Például, ha valahol mondjuk egy válás történik, és ezért kerül, hogy egy férfi mondjuk utcára, akkor megvannak a képessége arra, hogy ne kelljen sok időt az utcán tölteni, hanem viszont gyorsan vissza tud illeszkedni. Tehát minél kevesebb időt tölt az utcán, annál kevésbé erodálódnak a képességei. Tehát van olyan eset, amikor valaki hajléktalanná válik, és azonnal lakást kell neki, és nem menhely, és nem melegedő, meg szálló, meg hajléktalan intézmény, hanem lakhatás. Tehát nagyon fontos kérdés, hogy a krízist, és erre valók ugye a szociális munkások, akik meg tudják ítélni azt, hogy mennyire amortizálódtak a készségei, képességei, a humán tőké, ahogy így mondjam, a kliensnek, az embernek, és ahhoz mérten kell tudni segíteni. És utána, amikor megtörténik a segítségvetés, akkor pedig folyamatosan mentorálni kell, hiszen nem elég ez a lakás itt, nem elég az, hogy van egy lakhatás, itt van fűtés, itt kényelmesen lehet tovább lakni, hanem ide a munkatársának ki kell járni, és folyamatosan szociális munkával, kíséréssel, mentorálással figyelni kell, hogy azokat a skilleket, azokat a képességeket a család megkapja, ami ahhoz kell, hogy ők vissza tudjanak illeszkedni. A gyerekeket el kell kísérni az óvodába, bölcsődébe, iskolába. Ott figyelni kell, beszélni kell a pedagógusokkal, hogy fokozott figyelemmel kísérik ezeket a gyerekeket, mert olyan körülmények közül jönnek, ahol az osztálytársaink nem, hogy ne közösítsék ki az osztálytársak. Hogy pontosan tudja a gyermekvédelmi jelzőrendszerben mindenki, hogy itt van egy család, akire fokozottan figyelni kell. És az agya kapcsán ugyanígy, amikor segíteni kell önéletrajzot írni, el kell menni az állásinterjúkra, segíteni kell a munka megtalálásában, a beilleszkedésben, segíteni kell a pénzkezelésben, hogyha van most már havi folyó jövedelem, akkor azt hogyan kell beosztani. Rengeteg olyan készség, tudás, tapasztalat, jártasság van, amit fokról fokra kell átadni a családnak, és amikor ez mind megvan, akkor azt mondani, akkor további jó utat.
Mostani család, aki ide költözött, ők hogyan fogadták azt, hogy ide beköltözhettek, illetve a programmal kapcsolatosan még milyen jövőbeli tervek vannak, hiszen már ezt mondhatjuk egyfajta sikernek, hogy van egy külső átmeneti otthon.
Hát azt, hogy hogyan fogadta a család, azt hitelesen ők tudják elmondani. Nagyon szívet melengető volt az az öröm, az a kitörő lelkesedés, ahogy ők ezt a hírt annak idején fogadták. Köszönjük a türelmüket, hogy egy évig vártak arra, hogy ez a adásvétel megvalósuljon, és a felújítás is elkészüljön, de ilyenkor most, hogy itt vagyunk Püspök úrral, Esperes úrral, a munkatársakkal, és a családdal együtt, egy asztal közösségben, és ez is rendkívül fontos, hogy ne a fejük fölött valamiféle hierarchiában képzeljük el a testvéri együttlétet, hanem amikor átadunk egy ilyen új szolgálatot, és Istennek hálát adunk, hogy megengedte, hogy új szolgálattal bővüljön az egyházunk és a szeretett szolgálat, akkor az a megsegítettel egy szintben történjen, egy asztal közösségben együtt imádkozva, együtt igét olvasva és együtt hálát adva, és ez nagyon szépen tudott itt ma így ez alakulni. A további tervek is megvannak természetesen, szeretnénk további lakásokat bevonni ebbe a programba. Ugye miután van egy listánk, hogy Miskolcon hol vannak még lakásaink, tehát fontos az is, hogy a nagyvárosi környezetben legyen, hiszen a nagyvárosi környezet biztosítja azt az élénk munkaerőpiacot, biztosítja a gyerekeknek a szolgáltatási környezetet, amelyben hozzá tudnak férni mindazokat a lehetőségekhez, amelyekkel vissza tudnak illeszkedni a társadalom kötőszövetébe, és ez nagyon fontos. És a másik pedig az, hogy eközben nem csak egy intézmény valóságát és a munkatársak segítőt, támogatását élvezik, hanem magának az egyháznak a szeretetét és a figyelmét, és ez nagyon nagy dolog, az, hogy Püspök úr és Esperes úr el tudott jönni, és támogatja ezt a programot, az azt jelenti, hogy a családok is érzik, hogy itt nem csak egy intézményi segítő háttér van, hanem itt az egyház és annak közösségi gyülekezetek is figyelemmel kísérik az ő sorsukat, nem közömbös számukra, hogy hogyan fognak itt élni, és ez a körülölelő figyelem és szeretet elkíséri őket. A gyülekezeti szeretet szolgálatnak a kiterjesztése gyakorlatilag ez a szolgálat, és ezért fontos az, hogy ők, amikor meg kiköltöznek innen, évtizedekig emlékezzenek arra, hogy itt volt egy, és él egy egyház, amely valamikor annyira szerette őket, hogy befogadta őket.
Barna Sándorral, a Tiszán Inneni Református Egyházkerület püspökével beszélgetek. Ez a mostani alkalom milyen hangulatban telik?
Tulajdonképpen szépen felújított lakásban vagyunk, ahol
családias hangulat van, hiszen egy család egy édesanyja két gyermekével találja itt meg az átmeneti otthonát, ha jól tudom, egy esztendőre, kap lehetőséget arra, hogy tovább lépjen az önálló élet felé.
Milyen érzés az, hogy az egyház ilyen támogató kezet, vagy miért is fontos, hogy az egyház ilyen támogató kezet tud nyújtani a rászoruló családoknak, vagy úgymond hogyan tud segítő kezet nyújtani?
Ez összefügg a Krisztusba vetett hitünkkel és bizalmunkkal. Ezért is választottam az igei köszöntőben azt az ige szakaszt, amikor a tanítványok vitatkoznak arról, hogy ki a nagyobb. Jézus elbeszélget velük, hogy az a nagyobb, aki tud szolgálni, tudja a másikat maga elé helyezni, és azután közvetlenül oda vesz egy gyermeket, és azt mondja, hogy aki befogad egy ilyen kisgyermeket az én nevemben, engem fogad be, sőt nem engem fogad be, hanem azt, aki elküldött engem. Tehát Jézus nem azt mondja, hogy sikeresnek, elsőnek lenni rossz dolog, hanem egyszerűen csak újra fogalmazza azt meg, hogy az Isten országában mi az elsőség, és a nagyságnak az útja, és ez éppen ellentétes a világgal, hiszen a világban a nagynak szolgálnak mások, és Isten országában pedig azt mondja Jézus, hogy nem az a kérdés, hogy neked hanyan szolgálnak, hanem te tudtál-e másokat észrevenni, tovább segíteni. Nem az a kérdés, hogy hányan veregetik meg a váladat és dicsérnek meg téged, hanem te tudtál-e másokat bátorítani, meg dicsérni. És amikor a gyermeket oda veszi, akkor azt tudni kell, hogy abban az időben a gyermekek a társadalmi ranglétára a helyen voltak. Ilyen 16 éves korra már a gyerekek fele meghalt, tehát ha volt háború, éhínség, járvány, akkor a gyerekek első áldozatai voltak ennek. Tehát azok előtt egy kitárt kar, egy oltalmazó, ami több, mint vendégszeretet, több, mint segítség, hanem egy oltalmazó, kinyújtott kar azok felé, akik előtt esetleg más ajtó bezárul. Jézus szerint ez az igazi nagyságnak az útja, ez a szolgálat útja, és erre tanítja meg a tanítványait is. Tehát több a mi hitünk attól, hogy elmondjuk a Krisztusban való váltságot, ahhoz szintén azról van szó, hogy az Isten befogad minket az ő országába, azért, mert valaki eljött, mert valaki mert kicsivé lenni, mert szolgált és engedelmes volt, mint halálig a keresztfának haláláig.
Hogyan látja most itt a beszélgetések során, itt a családias hangulatban, mekkora segítség lesz ez a lakás a családnak az ő jövőjéket tekintve, úgymond az egyház mihez segítette őket hozzá?
Tehát itt egy folyamatról van szó, hiszen egy nagyobb anya otthonból érkeznek ide azok, akikben azt a lehetőséget látják, hogy képesek majd tovább lépni. Tulajdonképpen egy nagy lehetőség, hogy időt kapnak, időt nyernek, és egy tiszta, szép otthont ahhoz, hogy az önálló élet felé is el tudjanak mozdulni.
Szőnyi Tamás Esperes úrral beszélgetek, hogyan látja Esperes úr, hogyan tudja az egyház, a református egyház, miként tudja az ilyen családokat segíteni, hogyan tudja a kezüket megfogni, és a jövőben támogatni őket, akár például egy ilyen lakással, a szeretett szolgált és a kismama otthon révén.
A keresztény egyház kezdettől fogva a szeretett szolgálatot, a diakóniát gyakorolta, ebbe az özvegyek és a gyerekek is belefértek. A korábbi időszakban talán az Ószövetségben, vagy a többi világvallásokat, hogyha tekintjük, akkor azt látjuk, hogy ezekkel a társadalmi rétegekkel, vagy csonkacsaládokkal nem igazán törődtek. Az egyház kezdettől fogva fölvállalt ennek a szolgálatnak a végzését. A különböző testrészekről beszél Pál apostol a korintusi levélben, hogy a legkisebb testrésznek, vagy pedig szervnek is megvan a maga helye, megvan a maga funkciója, és így mindegyikre egyformán fontosként kell tekinteni. Így az elesetteknek és a betegeknek a gondozása az egyházi feladatokban ott van az igehirdetés mellett, vagy a tanítás mellett ugyanolyan hangsúllyal. Nyilván ennek a társadalmi megnyilvánulása talán most fokozottabb, mint az egyéb hagyományos egyházi tevékenységeknek. Ez mindjárt jobban meglátszik. Most itt egy átmeneti megoldásnak a részesei lehetünk, amikor a szeretett szolgálat ugye megpályázta ezt a annak idején talán kicsit elhasználódott lakást, és ezt helyrehozta. A kismama házból úgymond a életbe való kikerüléshez, ez egy fontos állomás, amikor egy család vagy egy csonka család megbízható és biztos fedelet tudhat a feje fölött, és ez átsegíti majd őket oda, hogy talpra álljanak. Ugye az édesanyja munkát vállal, a gyerekek iskolába járnak, rendezetten élnek, ez fontos dolog, és ehhez a segítséget meg kell, hogy adja az egyház és a református szeretett szolgálat. Itt most ugye egy külső lakásról van szó, a kismama házból ugye többen vannak, a családok talán néha ugye egymás mellett élésből itt-ott talán súrlódás is előadódik, itt ugye ez nincsen, hanem hát önállóan tudnak a következő létbe tovább lépni.
Kedves hallgatóink, a miskolci Lorántfi Zsuzsanna református kismamaház családok átmeneti otthona új lakását adta át a napokban a református szeretett szolgálat. Itt olyan szorult helyzetbe került kismamák, édesanyák lakhatnak gyermekeikkel, akik súlyos krízisből, bántalmazásból menekülnek. Sütő Dávid Pelé összeállítását hallották az átadó ünnepségről.
Mar, de újra vár a Balatoni nyár.
Repeta. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból.
Repeta. Kedves hallgatóink, nagy vastapssal fogadta a közönség a Rimaszombati Mágvirágok Együttes fellépését a Miskolci Galériában. A zenekar ezúttal Púsa Lajos megzenésített verseit adta elő a Felvidékház rendezvényén, amelyen a magyar gyermekirodalom megteremtőjére emlékeztek. A Mágvirágok alapítója Páko Mária gimnazista kora óta zenésít meg költeményeket, kiemelten gömöri és felvidéki költők verseit. A pedagógus célja az, hogy közelebb vigye a gyermekekhez a költészetet. Páko Máriával az előadást követően beszélgettünk. A Rimaszombati Mágvirágok Együttes nem először lépett fel Miskolcon, ezúttal Pósa Lajos verseit adták elő a Miskolci Galériában, a zenekar vezetőjével, Páko Máriával beszélgetek, akit arra kérek mindenekelőtt mutassa be az együttest, hányan vannak, kik a tagjai a csapatnak, mikor alakultak.
Ezek a gyerekek az örömzene műhelyemben tanulnak, az azt jelenti, hogy körülbelül olyan 7-8 évvel ezelőtt kezdtem velük foglalkozni, kis elsősök és másodikosok voltak. És ez alatt az idő alatt megtanulták a gitározás alapjait, és ugye én főleg verseken tanítok gitározni, és rögtön alakítottunk is egy ilyen kis együttest, és mindjárt szerintem ez ilyen motiváció volt nekik, és mindjárt nagyobb kedvel kezdtek zenélni a gyerekek, úgyhogy tulajdonképpen amit ma önök láttak itt Miskolcon, az ilyen 7-8 éves munkám gyümölcse, és ezek a gyerekek tulajdonképpen 2024 júniusában a Tompa Mihály Országos Vers és Prózamondó versenyén a megzenésített versek kategóriájában aranysávosak lettek.
Kiknek a verseit zenésítik meg?
Főleg gömöri és felvidéki költők verseit zenésítem. Azt jelenti, hogy Pósa Lajos, Tompa Mihály, Betes István, Győri Dezső, Mikolá Nikó, Gyurcsó István verseit zenésítettem meg, amikkel mondjuk a fellépéseken is gyakran hallani tőlünk, de van Aditól is, van József Attilától is, úgyhogy a nagyoktól is zenésítek.
Hol szokott fellépni az együttes, illetve mennyi időt gyakorolnak együtt, milyen időközönként találkozik az együttes, hogy gyakoroljon?
Nagyon gyakran találkozunk, ugyanis heti szinten több fellépésünk is van. Úgyhogy nagyon sokan keresnek minket, és sok helyről. A gyakorlás az úgy folyik, hogy eljönnek a gyerekek hozzám, és akkor az új dolgokat begyakoroljuk, vagy ha versenyre készítem őket, vagy ha valamilyen nagyobb rendezvényen veszünk részt, akkor azért ott ismételjük, hogy mit közösen döntünk róla, és ezek a gyakorlások is nagyon-nagyon jó, és nagyon kellemes persze. Töltök a gyerekekkel.
A Mágvirágokon kívül számos más együttes alapítója, vezetője volt, de mikor kezdődött a zene, illetve a versek iránti szeretete?
Hát volt egy komoly bokatörésem, akkor kezdtem több verset zenésíteni, sok időm volt, és de ellenben a versek zenésítésével gimnazista korom óta foglalkozok, másodikos gimnazista voltam, amikor megtanultam gitározni, és Bódi Bertalan, magyar szakos tanár motivált, ösztökélt arra, hogy zenésítsek verseket, és akkor a mi osztályunkban ugye nem szavaltak a verseket, hanem énekeltük a verseket, úgyhogy itt az az óriási nagy vers iránti szeretetem, amit a magyar szakos tanár úr belém oltott.
Melyik volt az első vers, amelyet megzenésített?
Adi Endre. Párizsban tegnap beszökött az ősz. Ezt mindenki énekelt az osztályban.
Korábban azt nyilatkozta, hogy az élete, a zene és a gyermekek zenei nevelése. Mit jelent ez pontosan az ön életében?
Hát nagyon intenzíven foglalkozok ezekkel a dolgokkal, zenéléssel. Pedagógus vagyok amúgy. Már nyugalmazott, pillanatnyilag, ugye már nem dolgozok, de az örömzene műhelyen működik, és azt jelenti, hogy egész életemet végig zenéltem. Akkor is, amikor nevelő tanár voltam 30 évig egy diákotthonban, ott is zeneműhelyem volt, és csodálatos versenyeket szerveztem, és nagyon sok jó zenész került ki a kezeim alól. Például van Kossuth Díjas, tanítványom is, a Mistralból Tóbi Stinelli. Úgyhogy azért nem mindenki büszkélkedhet ilyenekkel, ugye, hogy a gyerekek azért viszik tovább ezt a vérvonalat. És mondjuk rá Tompa Virágai voltak gimnazistaim, akikkel kezdtem a intenzívebben verseket énekelni. Két aranysávot is kaptak ezek a gyerekek. és utána a Csillagvirággal nagyon sok szép sikert éltem el. 4-szer zsinórban voltunk arancsahosak az országoson. És még annyit talán szeretnék elmondani, hogy a Csillagvirágból Kovács Bence és Orosz Dániel a Cool formációval bejutották az élő showba, az X-faktorban. Ezért azt hiszem 2019-ben.
És ahogy mondta, régi álma vált valóra, hogy 2017-ben megalakult a Rimaszombati Örömzeneműhely. Ezt milyen céllal hozta létre?
Olyan céllal hoztam ezt létre, ugye már előtte is tanítottam a gyerekeket gitározni és énekelni, és már előtte is foglalkoztam ezekkel a dolgokkal, de hogy valamilyen formát öltsön, és ezért létrehoztam egy örömzeneműhelyt. Úgyhogy én egy örömzeneműhely tulajdonosa vagyok. Vagyis azt csináljuk, amit szeretnek a gyerekek, úgy csinálom, ahogy ők szeretik, és mindenki szerepet kap, hogy alkosson és zenéljen, énekeljen. Együtt oldjuk meg ezeket a dolgokat, hogy mit fogunk csinálni, és ezt a gyerekek örömmel, szeretettel csinálják, semmit nem erőltetek.
Az örömzeneműhelybe hány gyerek jár, illetve hány évesek?
Ezek a gyerekek 5 éves kortól járnak hozzám, és ugye, ahogy említettem, pedagógusok is már 50-en felül is vannak, úgyhogy ez nincs korhatár. Körülbelül 5 éves kortól már lehet a gyerekekkel foglalkozni, vagy valamit kezdeni.
Hány megzenésített vers van jelenleg az együttes repertoárjában?
Hát önálló estünk is lehetne. Körülbelül, amit úgy kapásból, mondjuk rá, hogy be van gyakorolva, és elő tudnánk adni, az biztos, hogy 2 óra hosszáig szórakoztatnánk az embereket.
Lesz utánpótlás? Manapság a gyerekeket inkább a digitális eszközök vonzzák őket. Hogyan lehet bevonni a közös zenélésbe? Egyáltalán mit tapasztal ezeknél a gyerekeknél, hogy ők mennyire vesznek részt ebben szívesen?
Hát nagyon nehéz a Covid óta, ugye, amikor, mert volt ott egy olyan gitáros csapatom, a legnagyobb gitáros csapat volt szerintem az országunkban is, hogy néha 50 gyereket kiállítottam gitárral a kezükbe, és ilyen attrakciókat csináltunk a színpadon. Hát most egy picikét úgy érzem, hogy nehezebb, de megint visszahoztam a gitározás szellemét a városunkba, úgyhogy van 30 gyerek körül a örömzeneműhelyembe, akik alkotnak és akik tanulnak alapoktól kezdve, és nagyon büszke vagyok még arra is, hogy van egy pedagógus csapatom is, akikkel szintén rendszeresen fellépünk, és én tanítottam őket szintén a gitározás alapjaira, és nagyon szeretik csinálni. Nem elég a tehetség, mindig mondom a gyerekeknek. Ha nincs kitartás, akkor sajnos ez a dolog ezen működik.
És van egy különleges gyűjteménye is Máriának, egy gitárgyűjteménye, amelyet a Borsod vármegyeiek is már megcsodálhattak. Mikor kezdte a hangszergyűjtést, és hány darab van jelenleg a gyűjteményben?
Körülbelül 142 gitárom van, vagyis pengetős hangszereim. Mert nem csak gitárokat gyűjtök, de gyűjtök mindent, amin húr van. Vagyis vannak gitárjaim, banjók, mandolinok, télszlávpengetősök, basszusgitár, akusztikus gitárok, szerelmesé vagyok, úgyhogy főleg akusztikus gitárokat gyűjtök, vannak citeraim is, és vannak balalajkák, és basszusmandolinom, úgyhogy ezek között élek, a lakásom tele van hangszerekkel. Mindig nagy álmom volt, amikor még gimnazista voltam, hogy egyszer majd lesz egy szobám, amiben csak hangszerek lesznek. Hát most akkor van egy egész nagy gyűjteményem, és ezek között élek, és boldog vagyok.
Ezt a gyűjteményt ezt bárki megismerheti, vagy hol tudja bemutatni egyáltalán ezt a kincset?
2002-ben Sajó Szentpéteren mutattak be gyűjteményemet, akkor még nem volt annyira nagy ez a gyűjtemény. Aztán 2015-ben a Gömöri Múzeum megkért, hogy szeretnék kiállítani a gitárjaimat, és 3-4 hónapig a Gömöri Múzeumban megtekintették a gitárgyűjteményemet, hogy nagyon büszke vagyok rá, ezekre a gitárokra.
Közeledik az adventi időszak. Mit jelent Mária számára, illetve a zenekar számára ez az időszak? Készül-e karácsonyi programmal az együttes?
Természetesen ma is volt 2 hívásom, és meghívtak minket ilyen karácsonyi előadásra, úgyhogy minden évben készítünk, gyakorolunk karácsonyi dalokat, és ezzel szerzünk örömet azoknak, akik meghívnak bennünket, és örömmel énekeljük ezeket a dalokat.
Milyen terveik vannak a közeljövőre?
Hát, terveink vannak, mindig vannak terveink. Most egy pár verset megint ugye kiválasztottunk a gyerekekkel közösen, és ezeket a verseket szeretném begyakorolni, precízen, szépen. Szeretnénk megint indulni a Tompa Mihály országos versenyén, és szeretnénk eleget tenni minden meghívásnak, ahová meghívnak minket, nagyon sok szeretettel megyünk, mert ebből aztán bőven van, és úgy gondolom, hogy ez a kis csapat, azon is dolgozok, hogy szeresse egymást, hogy élvezzék azt, amit csinálnak, és motiválja őket az életre, és legyen egy olyan, hogy ezeknek a gyerekeknek nincs identitászavaruk, mert olyan verseket zenésítek főleg, amiben nagyon még magyar érzések vannak. Úgyhogy nekem ez nagyon lényeges.
Kedves hallgatóink, az előző percekben Pákó Máriával, a Rimaszombati Mákvirágok Együttes alapítójával, vezetőjével beszélgettünk a zenekar a Miskolci Galériában tartott előadáson, Pósa Lajos meseíró megzenésített verseit adta elő. Felhívjuk figyelmüket, hogy a Felvidékház rendezvényén készült összeállításunkat, amelyben a Pósa Lajos társaság elnökével és alelnökével, Pósa Judittal, illetve Gyurán Ágnessel beszélgettünk, pénteki Kontinentális reggeli című adásunkban 8 óra után néhány perccel hallhatják majd.
Repeta. A nap legérdekesebb riportjaiból válogattunk. Repeta.